Üdvözlöm, Robert.
Szervusz, Zsolt. Mi történt veled az elmúlt héten?
Hát, sokfelé jártam.
Én is egy emeletnyit mozogtam a héten.
Hát én egyik helyiségből átmentem a másikba. Hallgatóknak egyébként egy kis kontextus, hogy két adást rögzítünk, csak ugye a megjelenés között egy hét van.
Szokás szerint.
Ja, még mindig. Mi van ma? Június 1-e van. Azt nem tudom, hogy az adás már mikor fog kimenni, de üdvözlet a múltból.
Az előfizetőknek pár nappal korábban.
Ja. De nekik is üdvözlet a
múltból. De nekik is üdvözlet a múltból, igen.
Igazából mindig. Miközben gondolkoztam már, hogy most az üdvözlet a múltbólról jut eszembe, hogy egy live-ot az hogy lehetne összeheggeszteni.
Nem mondod, hogy ezen gondolkoztam, mert most itt a szünetben, amit tartottunk, ugyanez jutott eszembe, annyival megspékelve, hogy ha elég stabil lenne a net kapcsolatunk, akár videóval is próbálkozhatnánk, mármint nem élő videóadást csináljunk, hanem azért, hogy lássuk mi egymást, hogyha a másik közbe akar szólni, akkor azért látszik rajta, hogy már nagyon kikívánkozik belőle valami, és akkor nincs olyan, mint az előző adásban, hogy fél úton megszakítalak.
Hát a megszakítást azt szerintem egész jól kezeljük. Van egyébként ilyen köhögő gomb, vagy minek szokták ezt hívni más ilyen podcast alkalmazásokba, de még nem tudom, hogy ezt Trello-ba kéne egy ilyen funkció, hogy beszélnék.
Ja, ez a fölteszem a kezemet, és jelentkezek, tanárbácsi.
Ja, ja. Nem tudom, most így visszatérve egyébként a live adásra, én itt a... Tehát így nekem nincsen külön ilyen, vagy legalábbis nem akarok nagyon befektetni ilyen durva live streaming cuccban, meg itt egyéb extrákat csinálni. Ugye van ez a megoldás, hogy a YouTube-on live walls. Ezt egyszer próbáltuk a hashtag geekkel. Nem biztos, hogy iOS-ről működne. A másik ugye az, hogy a Mac Mini-ről tolok egy live-ot, ugye az kim van az interneten, csak hogy azért a streaming, az nem tudom, hogy mennyire.
Hát várjál már, hát live Jasmine-nel tolunk egyet.
Ja.
Az ha arra jó, akkor erre is.
Ja, az a legjobb. De igazából nem tudom, egyszerűen lehet megpróbáljuk. Van ez a Rogue Amoeba-nak van egy alkalmazása, ami ilyen live podcastekre lehet használni. Szerencsére itt a Digi az szerencsére. Lehet, hogy majd egyszer megpróbáljuk.
Hát nekem ilyen 1 megabites uplinkem van.
Az minden elég.
Nem. Jó időben. Ja. Ha esik az eső, akkor kevesebb.
Ja, itt is időfüggő.
Hát... gömbvillám függ. Tényleg, hogy eltűntek a gömbvillámok, erre jut eszembe?
Hát én nem láttam egyet se, eddig sem.
De nem, az egy idő mindig téma volt, hogy gömbvillám itt, ott, meg UFO.
Ja, hát az... nem tudom, mi lett velük.
Tök poén, a Slack-en most kérdezi Dev, hogy élőadás mikor lesz. Tudom, nem ad pluszt.
Hát nem tudom. Erre az élőadásra majd visszatérünk egyébként. Tehát így.
Ja, ja. Most viszont vágjunk bele a 44. epizódba.
Vágjunk bele akkor. Most a változatosság kedvé konferálja fel te.
Jó van. Kedves hallgatók, ez itt az Esti Mese, nem, 44. Agyvihar mikrofonnál Horváth Róbert alias Strobi.
Erről pedig Benke Zsolt alias Zsé Benke.
Ex-victim.
Ex-victim. Így van. Na, hát most csak te készültél, én majd így kommentálok. Rövid volt az elmúlt egy hét, na.
Rövid volt az egy hét, igen. Találtam egy jó pofa cikket, ami a Business Insider-en jelent meg, és számomra ismeretlen divattervező csajsziról szól.
Hát én olyantot nem olvasok.
Igen, és...
mármint a Business Insider-t.
Én sem direktben akadtam rá, hanem valahol linkelték szokás szerint. És a csajnak van egy jó módszere az impulzus vásárlások kivédésére. Tehát róla azt kell tudni, hogy Sofia Amoruso, a Chelsea, Nestigel nevezetű cégnek az alapítója, és tehát ilyen milliárd, jól mondom? Igen, nem, milliós millió dolláros nagyságrendű vagyona van, a maga a biznisz az meg 100 milliós nagyságrendű. A lényeg az, hogy ezt így önerőből, meg mindenfajta befektető, meg hitelező nélkül oldotta meg, és van egy olyan trükkje, ami vicces, meg kicsit szerintem maga ellen beszél, de hogyha nőkről beszélünk, meglát valaki egy szép cipőt, amit egyből meg akarna venni, akkor azt mindenki így fordítsa le a fejében, hogy ha mi lenne, ha az 20 dollárosokból állna össze az a cipő például, és hogy ez milyen hülyén néz neki abba gyalogolni, és hogy ez miért lehet? Hát azért, mert a pénz az sokkal jobban néz ki a bankszámlán, mint egy cipő formájában, és hogy ő így veszi rá magát, hogy ne költse el ilyen impulzus vásárlásokra, ami ilyen hülyeségnek hallatszik elsőre, de hasonló analógiája, mint hogy gondold át, hogy azért mennyi órát dolgoztál, és akkor hogy érdemes-e megvenned, vagy se. Viszont én találtam egy másik gondolatot ebbe a cikkben. Mégpedig az volt, hogy neki a személyes bankszámlája 1 millió dollárt eléri, tehát hogy annyi készpénze van tulajdonképpen.
Nekem is.
És igen, és ezzel a metódussal, hogy volt egy hosszú idő, ameddig ő nem vett semmit, hanem csak azzal foglalkozott, hogy a saját cégét hogyan juttassa, vagy hogyan futtassa fel, hogyan alapítsa meg, hogyan nője ki magát, és futtassa fel. És én ezt úgy fordítottam le magamnak, hogyha lefoglalja magát az ember, és azzal foglalkozik, ami célt kitűzött maga elé, akkor nincs ideje, tehát idő sincsen fizikailag impulzus vásárlásra, meg a gondolatai se ott járnak, hogy unatkozom, vegyünk valamit, mert attól jobb lesz nekem. És szerintem inkább ez az érdekesség ebben a cikkben. Nem tudom, ehhez te mit szólsz, hogy ha lefoglalod magad, akkor nem tudsz ilyen hülyeségeken gondolkozni. Kéne venni egy új eszközt, vagy bármit.
Szinte én zenész. Tehát nekem ez ilyen betegségem volt egy ideig, vagy még szerintem az is, hogy kapok lóvét, aztán így venni kéne valamit. ez tényleg impulzus, és rosszabb, mint az impulzus vásárlás, mert az legalább ott vagy, nem azért mész el, hogy impulzusosan vásárolj. Ez nálam probléma. Igazából mit szoktam el tenni? Hát először is már odájutottam, hogy észreveszem, ami szerintem
az fontos.
Egy haladás. Hát nem tudom, az, hogy építgetsz üzletet, meg hogy így csinálsz mellette dolgokat, az biztos, hogy segít, mert hogyha én is így mondjuk az, hogy van egy ilyen produktív hetem, mint mondjuk ez a mostani hét, ami egész jó eddig, az tényleg segít abban, hogy így ne balfaszkodjál, nem csak akár impulzus vásárlással, hanem bármilyen ilyen üres járatból kezdődő hülyeséggel, gondolok itt a másik kedvencemre, a hipohondriára, tehát az sem nagyon jelentkezik ilyenkor, és ja, ez tényleg egyszerűen attól függ, de ki kell magadat fárasztani agyilag is, meg ki kell magadat fárasztani fizikailag is, ami azért így nekem nem mindig sikerül így minden nap lényegében, de biztos, hogy ez a legjobb módszer arra, hogy ne legyenek ezek az üres járatok. Egyébként ezek az üres járatok, ezek kurva veszélyesek szerintem. Nem tudom, hogy így mennyi hülyeség származik ebből, de biztos, hogy van valami pszichológiai dolog is emögött. Tehát úgy értem, hogy mondjuk valamilyen pszichológusok által megfogalmazott ilyen, nem azt mondom, hogy betegség, csak ilyen jelenség, hogy amikor tényleg így üres járatban vagy, akkor van ez a tervező része az agyadnak, ami így volt egy nap egy tök jó videót találtam a CGP Grey-nek a YouTube csatornáján, ami így leírja, hogy a bal meg a jobb agy az, hogy a jobb agy féltek, az hogy működik. És hogyha a kettőt így elválasztod egymástól, akkor igazából olyan, mintha így lenne benned egy másik én, csak az nem tudja meg, tehát annak nincsen beszédközpontja, és az nem tud beszélni. Erre voltak ilyen tök jó ízik. Ezt csak most azért osztam így fel, mert kicsit hasonlóan tudja magát érezni az ember ilyen üres járatoknál is, hogy így van ez a radikális éned, ami nem radikális, nem jobbik ez.
Racionális
éned. Van, akinek van radikális én is.
Racionális radikalista.
Racionális radikalista konzervatív. Szóval,
keresztjén.
Ja. Szóval van ez a racionális éned, ami összekever szavakat, ami hát így mondjuk azt, hogy tudja, hogy mit akar, meg hogy mit hogy kellene tennie, meg van egy másik éned is, ami ugye ennek a teljes kontraproduktív része, ugye ez a procrastination cikkben volt a majom, ami szerintem egy jó, jó hasonlat erre. Mi is volt ez a weblap, ez a Wait But Why?
Igen, Wait But Why-on volt, és az Instant Gratification Monkey.
Az az Instant Gratification Monkey. Szóval, hogy hasonlóan működik ez a ez az üres járatban is előjövő dolog, és te egyszerűen hagyod magadnak. És mikor a racionális énedet hagyod úgymond ábrándozgatni, akkor jönnek ezek a tervezések, amit tudom én, hogy előveszed egy papírt, lész egy csomó hülyeséget. Viszont ugye vannak olyan pillanatok is, amikor tényleg előjön ez a aminek is hívták ezt, hát magyarul gyík agynak van fordítva ez az amigdala. Az agynak az a része, ami a legősibb lényegében. Ugye erre épül a szaporodás, meg a mit tudom én, milyen dolgok, és amikor ez úgymond közbelép, ez egyébként az Instant Gratification Monkey-nak a központja, amikor ez úgymond beugrik a képbe, akkor jönnek ezek a dolgok, hogy úristen, először is ennem kell, szexelnem, aztán meg ugye túl kell élned úgymond a világot, és szerintem biztos, hogy ennek van egy ilyen kapcsolata, vagy ennek van valami köze ehhez a dologhoz. Ezt elnyomni egyébként nem lehet, tehát ez most itt nem lesz semmilyen 10 perces mind hack, meg akármi erre, ez van, tehát ezzel együtt kell élni. Ezt el lehet úgymond csendesíteni, meg észre lehet venni, ugye mindfulness, meg egyéb gyakorlatokkal, meg azzal, ugye, hogy megpróbálod magadat így, nem azt mondom, hogy lekötni, mert az hülyeség egyébként, ugye szokták mondani, hogy foglalkozzál valamivel, és akkor nem lesz rá időd. Én inkább azt mondom, hogy érjél el dolgokat, és akkor kapsz egy olyan lendületet, ami túlvész ezeken az üres járatokon. Kicsit elkalandoztunk egyébként, vagy legalábbis én elkalandoztam az impulzus vásárlásoktól így a üres járatokig, de igazából onnan indul.
Van összefüggés, szerintem rohadtul, meg ugye múltkor is erre jutottunk, hogy az üres járatban van a social médiában, vagy YouTube-on, vagy tök mindegy az elcsúszás. És jó, hogy említed a mindful meditációt, mert mondjuk szerintem itt megint bejöhet, hogy ugye ez most kicsit mély filozófia lesz, szólok előre, tehát hogy az embernek a legnagyobb problémát a jelenben való lét jelenti. De ugye itt bejöhet az is, hogy mi az, hogy jelen. Tehát amint kimondod, hogy jelen, az már is múlt. Tehát ez egy ilyen rohadt nagy paradoxon valamilyen szinten, hogy létezik egyáltalán jelen. És pont ebből adódik az, hogy mikor úgy nincs semmi dolgod, vagy úgy elvégeztél az éppen aktuális feladatokkal, na akkor ott mit csinálsz? És szerintem mondjuk a mindful meditáció az jó erre, hogy jó, akkor kicsit megfigyelem magam, hogy most mik a vágyaim, mit akarok csinálni, mit érzek, milyen kedvem van, stb. És azzal is lefoglalod magad, és akkor nem azon gondolkozol, hogy na, akkor csináljunk egy pótcselekvést, menjünk el vásárolni.
Ja, egyébként szokták ugye erre mondani, hogy egyébként maga az üres járat, vagy nem is talán az üres járat, mert az üres járat se ugyanaz, mint mikor unatkozol. És igen, ugye kellenek olyan pillanatok, amikor te pihenteted az agyarat, ez fekszel az ágy.
Hát meg lazítani, azt meg kell tanulni azt is, tehát ez nincs olyan, hogy mindig pörögjél, meg mindig csinálj valamit.
Ja, ennek volt Schoenblacknek egy tök jó cikki, nem a lazításról, hanem ezekről az üres nem akarom üres járatnak hívni, mert az ilyen rosszul hangzik, hanem inkább a pihenésről, tehát hogy tudsz, te lefekszel az ágyba, és így jár az agyad, tehát így elengeded magadat. Ez egy elég effektív része, vagy lépés ennek a
hagyod, hogy ilyen agyviharjaid legyenek.
A lényegében igen, tehát így most kicsit viccesen utal, hogy a podcastre, de lényegében az.
De tényleg ilyen cél nélküli
ábrándozás.
ábrándozás, vagy gondolat, ömlengés.
Ja, csak mondjuk az ábrándozás az nem ugyanaz, mint hogy amikor a, hagyod úgymond az amigdalát így beindulni, aztán mindenféle baromság így eszedbe jut, hogy úristen, most lehet, hogy így ezzel mi lesz az, ami lesz, úristen, hogy ez a, elképzel az dolgokat, és akkor így parázol tőle. Tehát ez az üres járatból, ami szerintem szokott jönni, és ezeket próbáljuk meg úgymond kitölteni, tényleg ilyen Twitter, meg impulzusvásárlás, vagy tudom én, kinek hogy jelenkezik ez, vagy ugye hipohondria, ami megint egy, de ugyanez, tehát na, szerencsére mind a kettőhöz van, mind a háromhoz van, szerencsém, többé-kevésbé. Ilyen advanced, üres járatos ember vagyok. Ez vagy ez ilyen, tehát nem nagyon tudsz vele úgymond mit csinálni, ez így szerintem egyénből adódik, de az biztos, hogy az rengeteg löketet ad hozzá. Először is Magne B6, tehát ezt így mondom, hogy ez...
Így lassan szólnom kell a cégnél bent, hogy fizessenek neked valamit.
Mert... Valamit szólj, mert rendben, most volt egy kis üres járatra, amit demozta a tweetbotnak az egyéb bugját. Szóval, hol jártam? Ja, igen, Magne B6, tehát a Magne B6 az mindenképpen hasznos. A másik meg az, hogy egyszerűen tényleg így töltsük a napunkat produktívan, akár az is produktív lehet, hogy elmegyünk sétálni, vagy nem tudom, tehát így ne az legyen, hogy így otthon ülsz, és akkor deszai fal, hanem tényleg valamit csinálj. Egyébként nekem az tök jó bevált, így jó, mondjuk most már jön a nyár, így ez egy kicsit gáz, de úgy elkezdtem járogatni a plázában, dolgozgatni. Egy kis környezetváltozás, ugye, vagy akár az, hogy most tényleg így végre megtaláltam a állóasztalomat, ami egy ilyen 8000 forintos reggeliző és nem polc, ami rámarok, vagy komódra, tehát váltogatni szoktam úgymond a helyet, ahol dolgozok. Ez is egyébként nagyon sokat segít, tehát így most ugye állva podcastelek. Ami nem tudom miért jó, de környezetváltozás is kell, szerintem. És ez megint az, ami akár az impulzus vásárlásban, meg akár a, mit tudom én, egyéb ilyen problémákban is segít.
Kell, fiam, neked egy gyerek, mondanák, és akkor nem lesz majd időd ilyeneken gondolkodni.
Hát, az is egy megoldás, bár szerintem az elég drága. Csak azért.
Na, de most ügyesen átkötök a következő témára. Ezt azért is dobtam be ezt a gyenge poént így, amit szintén VIP téma, mint múlt héten. Mert hogy egy előfizetőnktől kaptuk a cikkjavaslatot, és...
Ódor András, de egyébként be fogjuk linkelni a blogját, ez egy poszt.
Szerintem ez nem az ő blogja, de...
Akkor nem az ő blogja, fogjuk be linkelni.
De Ódor András, igen, ő volt, akitől kaptuk. Az időről szól, mégpedig a saját idődről, illetve a családdal töltött időről, a gyerekekkel töltött időről, meg az apa szerepről, meg az anya szerepről, és hogy ezek hogyan sérülnek itt a rohanó világunkba. Nekem nagyon tetszett, mert van benne kellő humor, irónia és baromi jó saját kezűleg készített grafikonok. És
én nem néztem meg a cikket, tehát még így bár elrakom szerintem.
Érdemes elolvasni feltétlenül. Igazából amit én kiragadnék belőle, az mindenképpen az, hogy könnyen belecsúszhat bárki abba a szerepbe, vagy abba az időbeosztásba, amit így a társadalom kvázi ráerőltet, vagy elvár. Nevezetesen az, hogy a kicsit ez ilyen középkori felfogásnak tűnik, de sajnos ez létező dolog, hogy az apa legyen a pénzkereső, az anya maradjon otthon a gyerekkel, és akkor...
És szerencsére a kormány is ezt a fasságot nyomja.
Igen, és ebből ugye kezdődnek a feszkók. Az apa túlhajszolt lesz, mert két ember helyett akar dolgozni, az anya kikészül otthon, mert gyakorlatilag azért amellett, hogy minden szépsége megvan az anyaságnak, meg a gyerekvállalásnak, azért egy kőkemény meló otthon, és akkor ezek a feszkók utána tovább mennek a párkapcsolatba, akár aztán a gyerek utána egyre több időt igényel, ahogy növekszik, és akkor az apa nem tud megfelelő időt tölteni vele, az anya nem tud megfelelő időt tölteni vele, a gyereknek tovább esetleg romlik ez a helyzete, mármint olyan értelemben, hogy viselkedés zavarok is akár ilyenkor kialakulhatnak, és ugye az együtt töltött időnek van mennyiségi, meg minőségi oldala is, és...
Erre egy élő példa egyébként most így pont, vicces pont, amivel beszéltük a napokban, az egyik, hát most nevet nem mondok semmit, így ismerős az, az ismerős pár az pont azért ment szét, és így nem nagyon régen házasodtak össze, úgyhogy vicces erről beszélni most így.
Igen, igen, tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy semmi nem történik azért ok nélkül, meg mindenre megvannak a ilyen szempontból az előjelek. És egyébként a cikkírója érdekes, hogy én nagy rajongója vagyok a skandináv országoknak, meg a skandináv modellnek, mind gazdaságilag, mind társadalmilag, és a cikkírója is pont, vagy a posztírója is pont azt említi, hogy ő egy svéd cégnél dolgozik, és ahol gyakorlatilag teljesen természetes volt, hogy az apa is kiveszi a részét a gyereknevelésből, sőt, én ha jól tudom, akkor úgy működik a svédeknél, hogy akkor kapják meg a maximális ilyen hívjuk gyesnek, nem tudom mi a rendes megfelelője, hogyha a rendelkezésre álló időből az apa is elmegy konkrétan egy megadott időre otthon maradni a gyerekkel.
Ja, ezt hallottam már ezt a dolgot.
Igen, akkor kapják meg a maximumot, és poszt az igazából folytatódik a számunkra talán per pillanat érdekesebb része, hogy a munkában töltött időnek az értéke, és nekem itt tényleg azt tetszett, hogy leszámítva azt, ha valaki szalag mellett dolgozik, vagy egyenesen arányos a munkában töltött idő az előállított termékkel, tehát leszámítva ezt az esetet, nem feltétlenül hoz előnyt mondjuk a túlóra. Ugye ezt szerintem te is láthatod magadon, mint freelancer, hogy lehet, hogy egy X idő után nem tudsz megoldani egy adott problémát, másnap meg kipihenten, meg nyugiban lehet, hogy 10 perc alatt megoldod, amin előző nap 2 órán át vetyengtél, már mondjuk a 6., 7., 8. munkaórában.
Hát ja, azban ezeket nehéz észrevenni.
Nehéz, persze, de és akkor itt a cikk is említi, hogy a Pareto elv az simán érvényesül, hogy munkaidő 20%-ába állítod elő a haszonnak a 80%-át. Ezt egyébként én magamon is észreveszem sokszor, hogy a napi munka folyamatban hozzá tartozik az is, hogy mondjuk egy-egy siker, ha bejön, az akkora erőt tud, vagy lendületet tud az egész melónak adni, hogy ez nyilván befolyásolja, de lehet, hogy mondjuk 8 vizitből nekem 2-nek van értelme, de az a 2 az tényleg megcsinálja a napomat kvázi. És ja, tehát ezen érdemes elgondolkodni, hogy kell-e főleg ilyen kreatív munkában kell-e erőltetni ezt a 8-tól 4-ig bennülsz, és akkor dolgozol stílust, csak erre nem biztos, hogy minden helyen vevők a vezetők akár, vagy ezt felismerik.
Hát ez szerintem, ha abból indulunk ki, hogy itthon vagyunk Magyarországon, akkor szerintem a 80-90%-a ez így azt fogja mondani, hogy de hát a túlóra. Egyébként vicces módon nekem eddig a hát egy munkahelyet kivéve az összes munkahelyen ezzel pont nem volt probléma. Tehát így az előző normális munkahelyemen is volt olyan, hogy én szóltam a főnöknek, hogy figyelj már így itt többen 10-ig, aztán így semmi értelme nincsen, mert nem jön senki meg akármi. Tehát ugye ez így, ezt ugye hozzá kell tenni, az előző munkahelyem az egy ilyen hát rendezvényszervezés, meg egyéb dolgokkal volt kapcsolatos, ez már pár éve. De volt olyan, ugye, hogy este ott kellett ülni, ez ugye Nagyhegyesi Művelődési Ház, na, felügyelet, meg egyéb szarságok, és hogy ott ültél, és nem jött senki. Tehát egy kicsit ilyen szolgáltató szektor is. És ott abszolút nem volt ezzel a probléma. Tovább megyek, ugye, tehát most már egy freelancer vagyok egy jó pár éve, így meg tényleg teljesen rugalmas az egész, tehát ezzel nekem nincsen gond. Azzal inkább van gond, hogy mondjuk van, mikor nem túlórázok, hanem így alórázok. Mostanában így inkább ez a gond, ami néha előfordul. De még én mindig azt mondom, hogy én, nekem ez az időbeosztás egyébként mindig így vicces volt, mert így mikor elkezdtem ugye a freelancerni, meg így foglalkozni így jobban ezzel az egész web programozás, meg egyéb dolgokkal így. Nekem ugye nem azt mondom, hogy probléma volt, akkor talán így kellett is hozzá, ugye, hogy annyira új volt, meg annyira érdekelt ez a dolog, hogy így tényleg tizen sok órákat tudtam dolgozni, és ez mondjuk produktív tizen sok óra volt. Tehát így tényleg előfordult, hogy hétközepén szerda volt, ugye mai napig szerda a peak nálam, ugye, amikor a produktivitás így kiugrik, de tényleg az rengeteget előfordult, hogy így ledolgoztam 14-15 órát, és akkor hajnalban lefeküdtem, már amikor másra felkeltem, már akkor egyből ültem a géphez, és akkor így mentem eló tovább. Aztán viszont volt olyan, hogy így egy napra eltűntem a picsába, és nem dolgoztam semmit. Ez ilyen érdekes volt egyébként, így mostanában, amit megfigyeltem, hogy mióta egy picit normálisabb így az alvási ciklusom, mondjuk a pont 11-kor keltem, ez így érdekes, de azóta itt talán annyiba fejlődtem én is, hogy így nem dolgozok mondjuk olyan sokat, tehát ilyen nekem napi max 5 óra munka van, ami úgymond pénzkeres, tehát így jelenlegi munka órában, meg a jelenlegi céggel ezt így tudom csinálni, ez nekem így nagyjából bevált. De a többi ugye, amit megcsinálok előtte, megcsinálok utána, az ugye megint mond produktív, mert ugye vagy vihar felvétel, meg ugye blogolok, meg ugye mennek egyéb dolgok, ezek mind-mind ugye hozzátartoznak ahhoz, hogy ilyen kreatívan kiad magadat, és egyébként arra tök vicces volt egy beszélgetésem valakivel, aki azt mondta nekem, hogy most ő úgy látja, hogy én ilyen kreatív izékben nekem mindenképpen ki kell magamat élnem, és így ez muszáj valahogy csinálnom, mert hogy ő így most tök mindegy mi alapján, ő így azt látja, hogy ez nálam. És azóta én ezt így meg is fogadtam, ez ugye tavaly nyáron volt, meg is fogadtam, és ez tényleg igaz, hogy nekem mindig kell valami kreatívat csinálni, mert különben én nem fogok működni. Most ez legyen egy podcast, legyen egy blogpost, legyen egy akármi. De
na most már tudom, mi miért találtunk egymásra ebbe a témába, mert én is ugyanígy működöm, hogy tehát ez a viccesen megfogalmazott mindenki DJ, fotós, webdesigner és webprogramozó gúnyos kategóriába, én ebbe simán beleillek, mert de hát most nem tehetek róla, hogy tehát én nem menőzésből fogtam ezekbe bele, hanem tényleg ezek a témák érdekeltek, meg el is töltöttem jó sok időt mindegyikben.
Hát jó.
És valamilyen mindig kell, és azt egyébként én is megfigyeltem magamon, hogy a normál melómban, vagy hivatásomban, mikor patikába dolgoztam, akkor pont akkor éreztem magam szarul, mikor nem voltak ilyen kreatív folyamatok, vagy kicsit így leült az egész, és akkor mindig úgy éreztem, hogy hú, innen nekem ki kell törnöm.
Ja. Egyébként az is érdekes, hogy nekem rengeteg olyan volt, hogy ami elindult egy kreatív folyamat, ha nem feltétlenül a kreatív folyamat volt az, amit később úgymond hivatásszerűen csináltam, de mindig fel tudtam használni. Tehát például az előzőből kiindulva, ugye nálam ugye hangosítás rendezvényszervezésben szintén benne volt, ugye szó szerint szintén zenész, tehát ugye én is foglalkoztam így zenéléssel, meg mai napig szeretek így mixelgetni, meg így zenével balfaszkodni. Ez ugye hozzátartozik azt, hogy stúdiótechnika, meg egyéb hülyeségeket ugye úgymond ismersz, meg tudod, hogy mi az a kompresszor, azon kívül, hogy így bakapcsolt kurva hangos.
Igen.
És ezeket ugye tudtam hasznosítani ugye egyébként is a már ott abban a munkahelyben, és ez egyébként mai napig megvan, tehát egy podcasterés is, tehát ugyanezek a hülyeségek előjönnek. Jól most mondom, hogy egy mastering engineering, vagy engineer vagyok, de vagy mastering mérnök vagyok mondjuk az, de azért így vannak előnyei. És ugyanígy ugye a programozás szintén így indult, és még ugye mellé, hogyha jobban belegondolva valaki, egyébként ez így jó, most egy kicsit más téma lesz már, de hogyha valaki tud programozni, akkor bármit meg tud csinálni az interneten, csak egy ötlet kell hozzá.
Gyakorlatilag igen.
Lényegében, úgyhogy ez egy jó dolog. Nagyon elkanyarodtunk, de nem tudom, én az biztos, hogy azt az egy tanács, azt megfogadtam, hogy ha egy nap legalább egy órát nem tudok valamilyen kreatív szarsággal foglalkozni, akkor az nem volt egy produktív nap. Persze ezt általában el szoktam felejteni, de így valahol így érzem. Tehát ezt mindenhogy, tehát akinek vannak ilyen, aki nem úgy mond, ugye beszéltünk már erről is, az a menedzser, meg a kreatív én, ami melyik emberbe ugye hogy jön jobban elő. Uh-huh. szerintem azt érdemes meglobagolni, és így mindenképpen fordítani rá időt. Még akkor is, hogyha mondjuk tényleg nincs energiánk, mert sokszor a zene, ma reggel is úgy kértem, hogy nem fog dolgozni, meg hogy mit tudom én, aztán így lekódoltam pár órát így mielőtt elkezdtük ugye a felvételt, meg adminisztrációval kezdtem a napot, aztán most úgy vagyok már, hogy így az egy elég produktív nap volt. És még van egy háztörégék vágás is ma. Menjünk tovább.
Ilyet, belehúztál rendesen.
Ja, menjünk tovább szerintem.
Jó, na. Vájnebes téma. Abban az értelemben, hogy...
blogról, ami...
Igen, hogy a Vájneb blogról szedtem. És,
amivel úgy megemlítem mostanában, egy olyan baromságokról van szó. Tehát így...
Igen, és ez is kicsit ilyen... Azért is hoztam be, mert egy ilyen vitaindítónak szánom, vagy gondolatébresztőnek, hogy van egy valaki, én ahogy kivettem, ja igen, feleségéről ír, úgyhogy valószínűleg fickó, ő úgy döntött, egy olyan kísérletbe fogott bele, hogy készpénzt fog használni, és ez ugye vicces, mert mi meg pont az ellenkező irányba igyekszünk, vagy szeretnénk haladni, és viszont ennek a készpénz használatnak az a mögöttes értelme, vagy az a tudomány mögötte, hogy arról van vizsgálat, hogy a bankkártyával, és ezért is nyomják ránk ugye a bankkártya használatot, meg ösztönözni mindenki, a kényelmén túl, hogy a bankkártyáról, mivel nem kézzel fogható a pénz, és nem mennyiséget hordasz a zsebedben, vagy fogsz a kezedbe, sokkal könnyebben kiadod a pénzt. Tehát ez szimpla pszichológia. Ugye ezért is vezették be például a Szigeten is, a befizetsz X összeget, kapsz egy kártyát, és azzal tudsz mindenhol fizetni. Azon túl, hogy ugye nem hagyod el a lóvét, csak a kártyát, stb.
Meg vagyok én, akinek tök mindegy.
Nyilván mindig vannak kivételek, de kimutatható az, hogy van egy egyén készpénzzel, meg van ugyanaz az egyén kártyával sokkal többet képes költeni. És a srác ebből indul ki, hogyha elintéz minden olyat, tehát átnézte a Vájnebes büdzséjét, azon túl, hogy a 30x elemből lett 10 kategória, azon túl az volt a cél, hogy mik azok a pontok, amik csinált egy ilyen fontossági sorrendet, hogy amit mindenképp el kell intézni, nem az, hogy mindenképp el kell intézni, hanem mindenképp költség, vagy fordítani akar rá pénzt, ezeket online elintézi, amit csak lehet, viszont a feleségének is megmondta, hogy akkor csinálnak egy készpénz kategóriát, és levették ezt a pénzt a bankszámláról, és minden olyan költés, ami ezen a maradék 9 kategórián kívül esik, azt mindent készpénzben intéznek. Uh-huh. És azt várja ettől, hogy kevesebb lesz a költésük, hiszen egy kézzel fogható, kvázi mint amit régen te is szoktál említeni, a borítékba bent a pénz, azt látod, hogy ennyiből tudsz gazdálkodni, ennyi van még, hogy ettől remélő valamiféle megtakarítást.
Igen, pont ez jutott egyébként eszembe, ez a borítékolós büdzsé, vagy mi volt ez?
Nem emlékszem, mert tőled hallottam róla először, úgyhogy...
Igen, az, hogy...
Ha te nem tudod, akkor én se.
Igen, csak azon agyaltam, hogy pontosan így milyen témával kapcsolatban jött ez elő, de tehát maga ez az egész, ugye arra...
Maga a büdzsékezelés, vagy büdzsékészítésnél jött elő.
Ja, valószínűleg. Azt tudom, hogy pont megint Sean Blanket tudom felhozni, ugye neki volt egy bejegyzés, azt hiszem ez a papírbüdzsé, vagy minek hívják ez? Mi az? Borítékolós büdzsé. Tehát nekik is ugyanez van, hogy a feleségével így levesznek a hónap elején valamennyi pénzt, és akkor ugye az a pénz, amit el lehet költeni, csak ők ugye fel is osztják ezt borítékra. Tehát én ezt valahogy úgy tudom elképzelni, hogy nekem van a büdzsében ez a flow kategória, ami ilyen mindent elnyel. Élelmiszer, meg tankolás, meg ilyen mindennapi szarságok, mert én ugye azt mondtam, hogy engem az nem érdekel, hogy most így minden nap mennyit költök. Van egy X összeg, ugye, amit elköltök valamennyire egy hónapban, azon belül, hogy mi, hogy történik, az nem izgat. Abban a szempontból viszont talán hasznos, hogy ha most túlmegyünk ugye azon a teljes anti készpénzes analógián, ugye, amit így az elmúlt pár adásban folytattunk, én talán abból a szempontból nem tartom ezt hülyeségnek, hogy ha valaki tényleg el akarja kezdeni a büdzsét, mint most YNAB, vagy mit tudom én, mint tényleg fizikai dolgot, annak talán tényleg segített, mert valahogy egy analógiára valahogy úgy tudom levezetni, mint a papírt versus digitális jegyzetelést. Én mióta így megint papírt használok, azóta rengeteg ilyen hasznos, ugye beszéltünk a múltkor a papíralapú plannerről, ugye, amit vettem, meg arról, hogy így tényleg a next section listám az úgymond átköltözött ugye papírra, tehát így az adott feladattal kapcsolatban ugye így papírra jegyzetelek folyamatosan, tehát most is ugye itt a show notes-ot írom, ahogy beszélünk. Sokkal gyorsabb, sokkal, ahogy szokták mondani az amcsik, ugye ilyen tactile feel. És szerintem ugyanez a KP-ból is megvan. Tehát, hogyha valaki levesz mondjuk a hónap elején, teszem fel egy, mit tudom én, 80-100 rongyot, amit úgy félre pakol arra az egy hónapra, az mondjuk neki a flow kategória, ami mindenhova felhasználható, akkor szerintem azt a pénzt akár tovább is lehet bontani úgy, hogy akkor veszel, mit tudom én, 9 darab borítékot, megcímkézed őket, és akkor belerakod a lóvét. És akkor, amikor költesz pénzt, akkor azokból a borítékokból veszed ki a pénzt. Ez azért jó, szerintem, mert így meg lehet fogni a YNAB-et kézzel. Tehát ez szerintem az embereknél elég fontos szokott lenni, főleg, ha valami újat csinálnak, hogy azért úgy meg tudják tapogatni, megérezzék meg, hogy lássák, hogy hogy működik, és ezekben az ilyen digitális szarságok, azok nem mindig működnek elsőre.
Hát igen, meg a kategóriákra, hogy mennyi pénzt, azt így lehet a legjobban lemodellezni. Ezt szerintem egyébként beszéltük is így az agyvihar legelején, hogy ehhez hasonlítható a kategória,
ja.
Mint hogyha fizikailag beletenni a x ezer forintot abba az adott borítékba.
Ja. Hát annyi, hogy itt ugye nincsen tracking, tehát ez nem úgy működik, hogy lényegben...
De nincs is rá szükséges rásznak, mert ő ezt betervezte YNAB-be, hogy ami cash, az mind elmehet akár. És persze, azt reméli tőle, hogy mivel a cash-t nehezebben adja ki, ezért ott megmaradt pénz minden egyes hónapba gyakorlatilag.
Persze, de ez mondjuk információ nem fog arról szolgálni, hogy mondjuk egy hónapban mennyit költesz a kajára.
Hát, persze.
Vagyis hát ilyen lehet vezetni azt is, de ez is mondjuk lehet papíralapúhoz amúlik, tehát lehet az egész büdzsé analóg. Én ezt nem próbáltam ki egyébként, tehát nekem ez ilyen jelenleg nem próbáltam ki, de, vagy még nem próbáltam ki, de azt lát. Tehát tényleg annyit tudok nem mondani, tényleg, hogy maga az előnyei azok biztos, hogy hasonló okból lehetnek, mint a papíralapú jegyzetelésnek.
Oké, okay. Ja. Meg közben én is azon gondolkoztam, hogy meg lehet ezt úgy is csinálni, hogy kiváltasz egy másik bankkártyát, vagy egy másik banknál, és arra minden hónapban csak annyit teszel rá, és csak azt a kártyát használod, és akkor csak annyi pénzt tudsz elkölteni. De itt ugye pont ez az ötlet mögötte, hogy kártyás versus készpénzes fizetésnél készpénzt nehezebben adott ki a kezedből, szimpla pszichológia miatt.
Hát igen, ez mondjuk nem pont úgy volt, hogy én ezt a két kártyás setupot, ezt amit akartam, meg akarom is néha csinálni. Az a baj vele, hogy így nekem is úgy vannak bekötve az ilyen online előfizetések, meg mindenféle cuccok, hogy így mennek ugye, tehát nekem is ugye két bankkártyám van, a úgymond mindennapi paypassos kártyára, így sok olyan költség megy ugye, ami igazából előfizetés, de lehet, hogy lehetne ezt rendszerezni, mondjuk, hogy tényleg a másik számláról menjenek az előfizetések, ugye azokra minden hónapban félre van rakva, sima vásárlásokra meg mondjuk menne a másik kártya. Az az igazság, hogy azért nem csinálom ezt, vagy legalábbis azért hagytam ezt abba, mert egyszerűen az a büdzsé, amit most használok, hogy ez a flow kategória, ez igazából helyettesíti. Tehát nekem a numbersben, ami össze van írva pénz, én ott nem kezelek se külön, tehát én nem kezelek fiókokat, tehát nincs egy KP meg ezért, hanem van ennyi pénz, aztán kész. Minden héten tartok egy ilyen kis hát egy reconciliation, vagy egy ilyen ellenőrzést a bankkal, és hogyha összeadom a három úgymond pénzforrásomat, ugye a két számla meg van mondjuk a KP, ha van nálam, akkor nagyjából, ha megegyezik, akkor ugye jó, tehát én letettem erről a teljesen egy-az-egybe egyezzen a dolog a számlával, ha pár ezer forint elcsúszás van, akkor még nincs para. Ennek ugye egyik előnye az, hogy nem kell azzal foglalkoznom, hogy most pénzt vettem le, meg akármi. Hátránya az ugye, hogy így, tehát ha ránézek, akkor nem látom azt, hogy most az egyik kártyám, vagy az egyik számlom, ugye mennyi lóvé van, viszont így behoztam még mellé azt a flow kategóriát, ugye, ami havonta fix összegű, az viszont nagyjából erről szól, hogy így mintha levennék pénzt, vagy mintha lenne egy másik kártyám, amiről vásárolok. Eddig nem, ja, hát eddig nem rossz.
Kíváncsian várom, hogy lesz ennek a posztnak folytatása, vagy hát biztos lesz majd valami, vagy hogyan működik a módszer, de akár hallgató, aki ki szeretné próbálni, és kipróbálja, és visszajelez felénk, akkor az is egy jó dolog.
Jó.
Én biztos nem próbálom ki.
Hát,
jobban utálom a KP-t ennél.
A KP-t az...
Megint tudom, én tudom uralni, de erre egyébként tök büszke vagyok, én tudom uralni a költéseimet, hogy talán már túlzottan is.
Hát...
De nem akarok róla beszélni.
Én harcolok.
Ja, na még itt a végére.
Van itt még egy ilyen kedvenc posztruktúrával készült.
Ja, igen, a számmal kezdődik, és igen, jön az okosság utána.
Ez én kedvencem.
Viszont ez már régóta így csücsül a show notes-ban, mármint a potenciális témák közt. Viszont most már majdnem kikukáztam, és azért mégis betettem, mert pont azt néztem, hogy így tudat alatt elég szépen körbelőttük az összes tanácsát ennek a Lifehack-en megjelent cikknek.
Ez nem az a lifehacker.com, vagy mi, hanem ez
nem,
a lifehack.
Nem, ez valami klón oldal.
Mondjuk azt hiszem ausztrálok.
És ez egyébként szerintem nem is egy mai cikk, mert itt a 2012-es maja naptárról írnak rögtön az elején, de mindegy is. Igazából 9 tanács vagy tipp van benne, amit érdemes megfontolni. Az egyik az, hogy negatív környezetet magunk körül érdemes kiírtani. Ezzel szerintem nagyon nincs mit rajta magyarázni, mert ez így van. És period.
Ja.
Mert hogy ugye a negatív gondolatok azok nagyon könnyen el tudnak az emberen uralkodni, és főleg, hogyha kívülről is kapja ezeket az infókat, akkor aztán bele lehet ebbe elég szépen gárgyulni. Hát a második, hát a kedvencünk, ezt taglaltuk két adáson keresztül, hogy a social media felületeken minimalizálni kell a jelenlétet, vagy akár teljesen le is lőni, vagy legalább arra koncentrálni, hogy mikor fókusz van meg munka, akkor ne azokon csesszük el az időt, esetleg dedikálni neki időt, amikor így kvázi ilyen jutalomként lehet kicsit rajta böngészni. Uh-huh. Aztán szintén egy másik kedvenc, amiről majd szerintem az agyvihar shortsban fogunk is beszélgetni valamikor, az e-mailezés és az ahhoz kapcsolódó rossz szokások, nagyon tetszik ez a just in case, igaz, hogy nincs, be van kapcsolva a notifikáció, de nem jelez semmit, de azért ránézek, hogy nem jött-e valami fontos e-mail, és hogy így erről érdemes leszokni.
Napokban kapcsoltam ki, nem tudom, múltkor bekapcsoltam a badge-et, ez a kis szarság, mert hogy miért ne? És hát ki gondolta volna, hogy előjött ez a probléma, hogy piros, megnyomjuk. És nem, kikapcsoltam megint, mert egyszerűen fasság. A VIP-knél be van kapcsolva, hogy a VIP például a Gumroad új előfizető jött, az hasznos, tehát az szerintem azt mondom, hogy így kell ismerni, hogyha jön egy új előfizető, akkor nekem vannak bizonyos feladataim, ugye, amiket előtte el kell végezni, és az ugye kell. És ugye ez jön órára is, de ezekből az e-mailekből elég kevés van. Egyébként meg ugye scheduled email, ahogy szokták mondani.
Ja, és a posztnak a címét nem is mondtam, ez a 9 dolog, amitől meg kell szabadulnod az életben, vagy 9 dolog, amitől meg kell szabadulnod, hogy ne tartson vissza az életben, vagy ami visszatart az életben, tehát na, csak megtanulok magyarul így a végére.
Az a 9 dolog, ami az életben.
Igen, az életben, tehát ez fontos. Ismét kedvenc, és amiről beszéltünk, és téma, hogy menj vissza a ceruzatól, vagy ceruzatól? Papírtól kombóra. Ugye erről beszélgettünk már ma is. Aztán feküdj le korán aludni. Ezt mostanában én igyekszem gyakorolni, már csak azért is, mert a kutyánk az, ahogy így a nap egyre korábban kell fel, ő egyre korábban kell. Hát, tehát így vagy vele tartok, vagy hullafáradtan ébredek tovább.
Én ezzel azért vitatkoznék, tehát ez szerintem embertől is függ, mert vannak ugye ezek az éjjeli bagyok, meg vannak a reggeli pacsirták, és át lehet magadat konvertálni, nem feltétlenül jó dolog ez, hogyha mondjuk neked egy reggeli pacsirta azt mondja, hogy nem szabad fent lenned sokáig, mert neked reggel, és akkor ugye le produktívabb, meg blablabla, bla, bla. Ezt mindenkinek kell tapasztalni, aztán ahhoz igazodni.
Na, most erre élő példát tudok mondani, mert párom ő reggeli kelő, ugye a kutya miatt is, én meg éjszakai bagoly vagyok, vagy voltam, vagy éppen konvertálódok át, de ezt úgy lehet áthidalni, hogy igazából nem kell ezt görcsösen venni, hanem a szervezeted kikompenzálja. Tehát, hogyha valamikor te fent akarsz maradni tovább, és fent maradsz tovább, akkor ha másnap ugyanabban az időpontban kelsz fel, és mosott szar leszel esetleg, következő nap úgyis hamarabb fogsz lefeküdni aludni, mert fáradt vagy egyszerűen, és ez 2-3 nap után kikompenzálja magát, és benne van egy ilyen szabadságfok, szóval én ezen korábban aggódtam, de ez mára teljesen eltűnt, mert ez uralható.
Jaj.
Meg mondjuk hozzá tartozik az is, hogy most végeztem a szintén ilyen produktivitás témakörben nagy favorit könyv, ez a Miracle Morning, az elolvasásával, úgyhogy most minden reggel korábban kelek, és a nyert egy órában ott valami értelmes dolgot próbálok csinálni. Mondjuk a héten pont elmaradt eddig, de hát ez is egy új beépítendő dolog, és ugye akkor, ha már korán lefeküdtünk, jön a következő tipp, ez a kelj fel korán, és akkor ez egy ilyen jó fókuszra alkalmas időpont, amivel ezzel lehet vitatkozni, mert ugye kinek hol van, nekem egyébként este van, tehát este, mikor nyugi van, csend van, sokkal hamarabb megoldok dolgokat, mint reggel.
Nekem ez ilyen...
De ezt én úgy hekkelem, hogy reggelre tettem egy ilyen tanulós, olvasós időszakot inkább, és akkor este meg feladat megoldok.
Én sokáig balfaszkodtam itt a reggeli rutinnal, hogy jó, azt írták, hogy nekem is azt kell csinálni. Nem tudom, egy kicsit így... Annyit sikerült elérnem, hogyha mondjuk posztot írok, akkor az reggel. Tehát, de még a reggel is lehet, hogy nem 10 óra, tehát hogy felkeltem utána mondjuk egy fél óra, egy órával. De nem tudom, nekem ilyen nagy... Tehát annyira fos a reggeli rutinom lényegében, mondjuk azt, hogy tényleg én felkelek, megfogom az iPad-et, mert itt van az ágyam mellett, elindítom a Twittert, megnézem a leveleket, tehát én itt teljesen most amiről beszélünk, annak teljesen az ellentétjét csinálom itt, vagy legalábbis amiről írnak. De nem tudom, hogy talán sikerült elérnem, hogy így amikor áttekeltem a Twittert, akkor elolvasok mondjuk egy pár posztot, és utána megyek, és akkor egy inbox ürítés, és utána mondjuk egy blogpost. Az talán így működik. Később még nem tudok blogpostot írni, tehát azt még hozzá kell tenni, hogy én így nem tudok délután nekiállni, aztán így blogolni. Rami mondjuk teljesen vicces módon éjszakat szokott, vagy nem tudom, hogy akkor is akar-e, de ő így beszokott feküdni az ágyba iPad-dal, és így ott blogol, ami nekem így tök fura. Azért mondom, hogy ez a reggel felkelni, és így kinek milyen a reggel, az ilyen veszélyes vizek, tehát így vannak ezek a hipsterek, akik felkelnek így hajnal 4-kor, aztán élvezik az Instagramra kitett gyönyörű csodálatos kávét a naplementével, ami éppen feljön, és akkor a csodálatos rózsa-arany megbukon elkezdenek gépelni valamilyen Oravec Nórának
hívják.
Koelhót, ami szóval ilyen nincs, tehát ez nálam ez abszolút nem létezik, lehet, hogy van, akinek ez így bejön.
Nem, szerintem ezt ki kell próbálni, kinek mi válik be jobban. Szerintem itt is inkább a tudatosság fontos benne, hogy tud, hogy most adott időszakban mire fordítasz időt, vagy mire akarsz időt fordítani, ne pedig csak tényleg ilyen ökörségekkel menjen el.
Jó.
És mondjuk ide jön a következő tipp, ami szerintem szintén használható, ez a többször mondj nemet. Ez azt gondolom, ez kulcsfontosságú, tehát mikor itt lenne egy megoldandó projekt, pénz nincs érte, de még ha pénz is van érte, akkor is érdemes néha nemet mondani, mert akkor elúsz, tehát na, túlvállalja magát az ember gyakran. Most legyen az bármi egyébként, egy fűnyírás, vagy tök mindegy. Aztán ezt szintén gyakorlom a következőt, ami a étkezésnek a fejlesztése, vagy jobb átétele.
Igen, ebbe vagyok én most a legrosszabb, tehát ez
rohadt nehéz, igen.
Ez egyébként nem nehéz, tehát így, hogyha odafigyelsz rá, akkor ez az improve your diet, tehát hogy így...
Kis lépések, szerintem itt is az a
kezdjük ott, hogy van-e egyáltalán diet. Az is egy ilyen kezdő lépés, hogy oké, én akkor így fogyni akarok, vagy oké, akkor nekem valamilyen diétám van, és akkor ez, amit nem ehetek. És egyébként itt lehet beleesni abba, amit így már egy csomószor megcsináltam, hogy így utána olvasol, és akkor így mindenféle hülyeséget lehet olvasni neten, tehát így...
Várjál, az angolban kicsit megtévesztő a diet, mert az magára a táplálkozásra is használják, sőt, főként arra, azazal. Tehát nem feltétlenül diétát jelent az angol diet.
De mindegy, akkor is a logika az ugyanaz.
A logika ugyanaz.
Nálunk nincsen étkezés, nálunk zabálás van, tehát itthon legalábbis
ilyen. Egy ilyen zsírt.
Ja.
Ki is volt ez a nem a Bődöcs, hanem valamelyik stand-uposa. A Zoli, a műszak is. És nem jut eszembe a vezeték, nem, mindegy. Kőhalmi Zoltánna. Uh-huh. Hogy a húsvét az nálunk arról szól, hogy egyél zsírt.
Ja.
Ja, és az utolsó, amit én úgy szoktam gyakorolni, hogy ilyen hullámokba, de szükség van rá, ezt maximálisan alá tudom írni, a környezetnek akár ez legyen csak az íróasztal vagy a dolgozószoba, a rendben tartása és a mindenféle kacatnak a kitakarítása, és ez a declutter, erre van valami jó magyar szó, mert erre én még nem találtam, ez a káoszmentesíted a...
Hát deklutterálod.
Ez te szép, ez gyönyörű, ez a Karinti díjas.
Deklutterálod a szét.
Glekrutterálod az environmentedet.
Nem tudom egyébként így most vagy viccen kívül, így hát kidobol a felesleget.
Ja, gyakorlatilag.
Vannak ilyen szavak, mint például mindfulness, arra sincs magyar szó.
Ja. Káosz, legyen káosz.
Legyen káosz. Egyébként így most maga ehhez hozzászólva, ez is egy ilyen kicsit veszélyes dolog, mert ez a póze minimalizmus is elő tud jönni, tehát hogy azt olvastam, és akkor ki kell dobnom mindent. Nem feltétlenül, mert szerintem, ha valami, tehát inkább azt nézd meg, hogy is mondta, ez is egyébként tök vicces módon David Allennek volt egy ilyen tanácsa, hogy minden maradjon meg az irodába, ami nem használati tárgy, nem fordítva, tehát minden dobjunk ki az irodában, ami nem használati tárgy, vagy dísztárgy, és akkor ugye ilyenkor jön az, hogy mennyi papír van itt összegyűlve, mert az nem használati tárgy. Ugye ezeket, ha kidobod, akkor az oké, de mondjuk az, hogy hát most én így elkezdek, mit tudom én, tehát így, hogy négyzetméterre megméred, hogy hány szabad terület van az asztalon, az így nem nagyon játszik, mert az hülyeség, szerintem. Az eszközök azok legyenek elérhetők azonnal, tehát így az szerintem hasznosabb, mint az, hogy így ez a, megint ugye a Instagramra kitett tökéletes desktop, ami blablabla, bla, bla. Ezt kerüljük el inkább.
Jó, hát ez persze mindenre igaz, hogy aki csak a hullám miatt csinálja, az bele se fogjon.
Hát, ja. De egyébként ezt abban a szempontból meg érdemes talán megfogadni, hogy a nem a minimalizmus, hanem a... Az a vicc, hogy ugye ezt így minimalizmusnak szokták hívni, pedig szerintem jobb név lenne az, hogy elégedettségizmus, már ha ilyen szavakat találunk ki most, mert tehát, hogy mi az, amivel elégedett vagy? Ha elégedett vagy dolgokkal, akkor nem kell új dolgokat vásárolni, de mondjuk bagoly mondja verébnek, tehát így. De szerintem az így megfogadandóbb, mint ugye az a baj, minimalizmusban azt nem szeretem, hogy az ilyen, tehát most miről szól a minimalizmus, hogy csak annyi ugye fel lehet kapva az is ilyen populista hülyeségekkel így, ez is, hogy most mit tudom én, lakjál egy ilyen egyszer egyes buriba, és akkor nem csak két fal merod meg, tehát ne, ez nem megy, hanem azt tényleg, hogy amiket használsz, azokat befektetett, sokáig használod, egyéb dolgok, ugye erre is törekszünk, bár én vagyok a legrosszabb példa rá, de ja.
Én erre tudok egy jó analógiát hozni, ami persze eléggé ilyen flame gyanús. Nekem ilyen volt a Mac-re váltás, és én nem azért váltottam, mert hű, de milyen menő, meg mondjuk akkor még nem is volt annyira menő, mint most, vagy amennyire mostan.
Már nem menő.
Már nem menő, meg hipsternek gondolják egyesek. Tehát én egyszerűen azért váltottam annó, mert kipróbáltam, és jobban éreztem magam, kényelmesebben tudtam dolgozni ebben a környezetben, meg egyfelől működött stabilan, és ez tényleg olyan, kipróbálod, bejön neked, dolgozol vele, de vettem egy Mac-et és Windows-t tettem rá, mert nem tudom az OS 10-et használni.
OS X nem működik.
Az OS X nem működik rajta. Meg hát azt mondták, ez jó. Tehát mi az, hogy azt mondták? Tehát próbáld ki, ha bejön, bejön. És szerintem ezt mindig elmondjuk, hogy itt nincs olyan, hogy tuti. Tehát ezt ki kell próbálni, és érdemes kísérletezni.
Vicces egyébként mindennel. Jó, az a viccesben, hogy Facebookon volt ez a poszt. Egy valami bestseller autor, aki nem tudom, kicsoda, tehát egy valamilyen New York Times bestseller fószer, aki írt egy posztot a minimalizmusról, hogy milyen minimalista, tehát konkrétan nincs a csávónak lakása, tehát ez a ilyen advanced minimalizmus. De egyébként meg tetszett a poszt abból a szempontból, hogy így voltak benne olyan gondolatok, amiket meg úgy érdemes megfogni, tehát nem ez a minimalizm.com, amikor így mindenféle furcsa szókötésben belépítik a minimalizmus, ugye a blognak a nevébe, és akkor van rajta három betű, és ilyen kopasz emberek mutogatják magukat, ugye a másik haverunk baba uta, és hogy ők milyen minimalisták. Tehát nem erről volt szó, hanem ő így rákényszerített minimalista, lényegében a feleség elhagyta. Jó, vettem ki a posztból, és most ugye nincs lakása, és van két gatyája, meg mizé, és akkor úgy átértékelte az életét, hogy akkor most igazából neki szüksége van egyáltalán lakásra, meg mit tudom én. Tehát így jó, kicsit erőltetett volt ez az eset, meg kicsit extrém a csávó ebből a szempontból, de úgy tetszett a posztba egy-két gondolat, hogy működik ez a minimalizmus, kinek felel meg a minimalizmus, egyáltalán szükséged van-e a minimalizmusra, meg egyáltalán így működhet-e neked. De tényleg így hosszú is vannak benne jó gondolatok, hogy ezt majd így belinkoljuk a show notes-ba. Ne. De talán ez, ami nekem így a minimalizmusból így, vagy a, mondjuk az, hogy a minimalizmussal kapcsolatban így egy ilyen tényleg megmondta a tutit,
na. Na, akkor csak lett egy tuti a végére.
Így van. Na, 44. agyvihart hallottuk, van még valami hozzáfűzni való?
Semmi többet nem tudok mondani. Kérem, kapcsolja ki.
Hát mielőtt kikapcsoljuk, azért ugye elmondjuk, hogy akkor meg lehet minket találni az agyvihar.com-on, ugye bármilyen meglepő, lehet minket ugye szupportálni iTunes-on. Ha rákerestek az agyvihar, akkor lehet mindenféle review-kat, meg egyéb dolgokat indítani.
De ha megosztjátok az agyvihar.com-nak a címét bárhol, az is egyfajta támogatás, és azt is köszönjük.
Így van. Ha tényleg szeretnétek minket szupportálni, tehát így anyagilag, akkor így nagyon szívesen várunk mindenkit az agyvihar.com/előfizetés oldalon, ahol szépen le van részletezve, hogy milyen extrákat kaphatnak azok a kiemelt tagok, akik úgymond támogatják a podcastet. Ezeket most nem soroljuk el. Mi van még? Facebook, tehát agyvihar, ha rákeresek Facebookon, vagy facebook.com/agyvihar, azt hiszem, akkor van Facebook oldalunk is, bár nem annyira nézzük, legalábbis én nem annyira szoktam figyelgetni.
Én rákacsintok néha.
Hát akkor te vagy ott a community manager, akkor mondjuk azt. És ugye az agyvihar.com, ahol tényleg megtaláltuk minden elérhető kapcsolati módot velünk, tehát Twitteren a kukac, Zsé Benke vagyok én, te meg a kukac, még, bár nem tudom,
még kukac, STROB.
Mire kimegy az adás
mellett. De mire kimegy az adás, lehet, hogy már nem.
Strobit Facebookon keresétek, vagy Slacken, előfizetőknek egyszerűen elérhető.
De a blogom alján is ott az e-mailem, úgyhogy nyugodtan.
Jaj. Na hát akkor legközelebb jönk a 45. adással, ami már majdnem 50. Addig sziasztok.
Sziasztok.